Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a dicsőséges Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent első vasárnapi Isten tiszteletünket a 312. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen.
Várj, ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcos Úr. Fénytiltet hozva jő, megtört az ősi hátok, itt vágyakozva vártok, betér hozzátok ő.
Helyünket elfoglalva, e megkezdett dicséretünket énekeljük további verseivel a 312. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük, tehát jól készítsétek útát. Fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amely a Heidelbergi KT 48. úrnapjából szól most hozzánk, ahol is az úri imádságot, a mi atyánkot magyarázzuk hitvallásunkban. A kérdést és rá adandó feleletet Víg Tamás presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Mi a második kérés? Jöjjön el a te országod, azaz igazgass minket igéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked, tartsd fent és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit, és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te lész minden mindenekben.
Isten igéjét Lukács evangéliumának 18. fejezetéből olvasom a mai vasárnapon, Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, a 9. verstől a 14. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 9. verstől kezdődően tehát ezeket találjuk megírva. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon rajtunk ebben az órában, hogy érthessük hozzánk való áldott üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bizony közel van a te visszajöveteled, és minden egyes nappal mi magunk közelebb kerülünk ahhoz a találkozáshoz, amikor meg kell állnunk a te szent színed előtt. Köszönjük te neked, hogy úgy készülhetünk erre a napra és erre a találkozásra, hogy a te igéd tanítására figyelünk, amelyben te fel szeretnél bennünket készíteni, hogy ne érjen bennünket az a nap és az a pillanat váratlanul és felkészületlenül. Arra kérünk téged, hogy légy most is jó tanítónk, aki a szívünkre beszélsz, aki elmondod és megtanítod nekünk az igazságot, amelyet tudnunk kell, hogy ne érjen majd bennünket csalódás. És könyörülje meg rajtunk, hogy sokszori makacságunk, önmagunk elképzelései hadd íródjanak és hadd írattassanak felül a te kijelentéseddel, azzal, amit te mondasz. Te vagy az, aki meg tudsz bennünket szólítani, aki meg tudod törni a mi szívünket, Urunk, arra kérünk, hogy tedd ezt meg, és végezd el bennünk, hogy igazat adjunk te neked, hogy csak neked adjunk igazat. Köszönjük te neked, hogy mindannyian boldogok, akik a te igazságodban járnak, akik benned hisznek és reménykednek, és köszönjük, hogy mindazoknak nem kell tartaniuk sem jelentől, sem jövőtől. Ezt az életet szeretnénk élni, így szeretnénk járni útjainkon, légy nékünk segítségül. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük a 165. dicséretünk 5. versét. A 165. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Egyszerűvé formálj belső lelki képen.
Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csendességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban.
Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 18. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből a 13. és 14. verseket olvasom. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvéreim, szinte hihetetlen, de ebben az esztendőben is megkezdődött az adventi időszak, és megkezdődik ezzel a vasárnappal a karácsony megelőző 4 hetes időszak, amit adventnek szoktunk nevezni egyházi gyakorlatunkban. Azt gondolom, hogy a legtöbb embernek helytelenül erről a szóról, hogy advent, az a másik szó ugrik be, hogy várakozás, pedig ez a szó eredetileg azt jelenti, hogy eljövetel. Eljövetel. Nem azt jelenti, hogy várakozás, hanem azt jelenti, hogy eljövetel. Arra gondolhatnánk, hogy bizonnyal a karácsony eljövendő ünnepére utal ez az elnevezés, de nem egy ünnep, hanem sokkal inkább egy személy eljövetelére utal ez az ünnep és ez az ünnepkör. Méghozzá egy olyan személynek az eljövetelére, érkezésére, aki már járt itt közöttünk, járt itt a földön. És akkor azt ígérte, ímé eljövök hamar. Kedves testvérek, a keresztény embernek az advent Jézus Krisztus második eljövetelét kell, hogy eszébe juttassa esztendőről esztendőre. És olyan jó lenne, hogyha ezt az adventünket meg tudná tölteni ez a gondolat, hogy az a Jézus Krisztus, akiről mi keresztényeknek neveztetünk, noha ott van a mennyben, azt ígérte, el fog jönni újra. És mi ezt az eljövetelt várjuk, erre készülünk, a vele való találkozásra. Megkérdezheti bárki azt, aki talán járatlanabb a keresztény tanítás világában, hogy miért jön el Jézus. Nem jó az, hogy ő ott van a mennyben, mi meg itt vagyunk a földön? Nem riadt meg Jézus eléggé, amikor itt járt a földön? Hiszen látta az emberek gonoszságát, akik megvetették, keresztre feszítették. Miért akar Jézus idejönni? Miért történik ez majd? Azt gondolom, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, amit egyébként sokszor motorikusan ledarálunk a hitvallásunkban. Tudnélik, ott azt valljuk, hogy Jézus az Atya jobbján van a mennyben, és onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Amikor megkérdezzük, hogy miért jön el Jézus, miért jön vissza erre a földre, akkor mi keresztjének azt tanítjuk, hogy Jézus másodszorra azért fog visszajönni ide a földre, hogy ítéletet tartson. Ítéletre jön el. Az ítélet egy másik szóval fordítva, még inkább beszédes, azt is jelenti az ítélet, hogy elválasztás. Elválasztás. Amikor összenemillő dolgokat elválasztunk egymástól. Ez az ítélet. Sokszor hozunk ítéletet, azt gondolom, egy-egy nap, nagyon sokszor, megszámlálhatatlanul sokszor, amikor összenemillő dolgokat gondolatban, szóban vagy cselekedetben elválasztunk egymástól. Jézus is ezért fog eljönni a földre. Persze meg lehet azt kérdezni, hogy mit fog Jézus elválasztani a földön. Van már itt elég különbség, meg elég szétválasztás a földön. Jézus hoz még valami újabb határvonalat, valami újabb mesdjét fog kijelölni, ami mentén egy újabb törés és szakadás keletkezik. Világosan megvalljuk, testvérek, a hitvallásunkban azt, hogy ítélni jön Jézus eleveneket és holtakat. Amikor tehát ezt a kérdést fölteszük, hogy mit fog Jézus ítélni és elválasztani, akkor erre az a helyes válasz, hogy Jézus embereket fog ítélni. És embereket fog egymástól elválasztani. Olyanokat, akik most még együtt vannak, de Jézus ítélete után már nem lesznek többet együtt. Mert valójában különböznek egymástól. Nem illenek össze. Most úgy tűnik közöttünk, testvérek, hogy az emberek közötti különbség eltüntetésére adta magát a világ, amelyben élünk. Mindenkinek egyforma jogai vannak, azért küzdenek a világban, hogy mindenkinek egyforma jogai legyenek. Nincs és ne legyen hátrányos megkülönböztetés. Ezek azok a címszavak, amelyekkel nap mint nap találkozhatunk, és amelyek sokszor meg is szabják ennek a világnak a történéseit. A politikát, a békét, meg a háborút is. Ennek a gondolatnak a mentén alakul a történelem a mi napjainkban. Az igazságnál előbbre való az ember jogai és az emberi jog. Az igazságnál is előbbre való. Azt gondolom, hogy a humanizmusra épülő demokrácia fő elve ez. Ma a világban mindenki demokráciát akar. Ezt látjuk üdvösnek, ahol nincs, oda ezt kell vinni, ez pedig a humanizmusra épül, az ember központú gondolkozásra. Azonban Jézusról azt olvassuk, testvérek, és azt mondja a Biblia, ezt mondjátok, és ezt mondom a hitvallásunkban, hogy el fog jönni, és különbséget fog tenni ember és ember között. Ennek az egyik oka, testvérek, az, hogy Jézus nem humanista. És azt is ki kell mondjuk, hogy Jézus végképp nem demokrata. Sem nem humanista, sem nem demokrata. Eljön, és el fogja választani az ember világot két részre. Ez az ítélet, mint minden ítélet, lehet elmarasztaló, és lehet felmentő. Ezt is világosan tanítja a Szentírás, hogy Jézus ítélete némelyeket el fog marasztalni, másokat pedig fel fog menteni. Mi alapján fog ő elmarasztalni vagy felmenteni? Mi alapján fog ítélni Jézus Krisztus? Azt gondolom, hogy nem csak a keresztjének, hanem általában az emberek tévedése ennek a kérdésnek a tisztázatlanságán alapul. És ebben segít bennünket eligazodni az a példázat, amelyet Jézus szájából hallunk és olvasunk ezen a mai napon. Két Isten elé álló emberről szól Jézus tanítványa. A templomba látjuk őket, ahová azért mentek el, hogy imádkozzanak. Jó és kedves dolog az, amit tesznek. Elmennek a templomba, az Isten házába, amelyről Jézus azt mondja, hogy az az imádság háza. Jó dolog, hogy oda mennek, és jó dolog, hogy azért mennek, hogy imádkozzanak. Mert amikor az ember imádkozik, az Isten házában különösképpen is tudnunk kell ezt, akkor Istennel beszélgetünk. Ezért az Isten háza különösképpen is minden időben az imádságnak a háza és az imádságnak a helye. Hadd emlékeztesselek és hadd buzdítsalak is benneteket arra, hogy amikor ide jöttök, akkor legyetek készen az imádságra. Imádságra, Istennel való beszélgetésre. Nem csak feltétlen akkor, amikor a liturgiánkban, az Isten tisztelet rendjében elérkezünk ahhoz a csendes perchez, hanem legyetek készen a szívetekbe, akkor is, amikor beléptek ide, ebbe a térbe. Ugye az Isten háza az imádság háza. És az Isten előtt kedves dolog az, ha mi ebbe a házba úgy érkezünk, hogy az Istennel készek vagyunk beszélni, és készek vagyunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy nincs olyan ember a Földön, akinek az Istennel ne volna beszélgetni valója. Mert lehet, hogy azt mondjátok itt egymásra, főleg akik nagyon távol ültök egymástól, hogy hát a másikkal nincs beszélgetni való, mert nem ismerem, nem tudom kicsoda, nem fűz hozzá semmilyen érdekem, minek beszélgessek vele. De az Istennel minden egyes embernek van, kell legyen beszélgetni valója. És ha úgy jöttök ide az Isten házába, hogy én szeretnék itt az Úrral beszélgetni, akkor jó és kedves lelkülettel érkezhetünk ide. Ezért is szoktuk kérni, és újra hangsúlyozottan hadd kérjük, hogy amikor belépünk ide ebbe a térbe, akkor ezt vegyük komolyan. Mindenki a maga részéről. Ugye ez az imádság háza. Lehet szólni, lehet beszélgetni, de a legjobb, ha ezt Istennel tesszük meg. Ott kinn az előtérben meg lehet beszélni az egyéb dolgokat, de ha belépünk ebbe a térbe, gondolkozunk mindig azon, hogy az Isten elé jöttünk, Isten tiszteletre jöttünk. Az Isten akar velünk beszélni, talán nekünk is volna vele mit beszélnünk, mondjuk el neki, csendesedjünk el előtte. Mert ez a dolog jó és kedves Isten előtt. Noha mind a ketten, akik oda érkeznek-e példa szerint a templomba zsidók, mégis különböznek egymástól. Jézus azt mondja, az egyik farizeus, a másik meg vámszedő. De tulajdonképpen Jézus most nem arról akar beszélni, hogy egy farizeus hogyan különbözik egy vámszedőtől, hanem sokkal inkább arról akar nekünk tanítást adni, hogy az igazi különbség nem abban az életpályában van közöttük, amit bejárnak. Nem abban van az egyik különbség, hogy az egyik eladta a lelkét a rómaiaknak, hogy behajtsa a római birodalom vámjait, a másik meg odaadta magát arra, hogy vallásos életet éljen és tanítson másokat. Testvérek, mi gondoljuk sokszor azt, hogy az igazi különbség az emberek között az, hogy milyen úton járják az életüket. Hogy az egyiknek ennyi diplomája van, a másiknak meg nincs diplomája. Az egyik egészséges, a másik meg beteg. És Jézus azt mondja, hogy az ő közösségében ebben a közösségben, abban a templomi közösségben nem ez az igazi különbség az emberek között. És itt sem az a különbség. Közöttünk sem az a különbség, testvérek, hogy ki az öreg, meg ki a fiatal. Hogy ki a gazdag, meg ki a szegény. Ezek másodlagos dolgok. Jézus beszél arról, hogy a köztük lévő különbség más szinten jelenik meg. Más szinten jelenik meg. És ezt a különbséget a két ember között akkor fogjuk megérteni, hogyha belehallgatunk az imájukba. Abba az imába, amit Isten előtt mondanak el, és amit talán nem hangosan mondtak el, de Jézus, aki hallja ezeket az imákat, most elárulja őket. Most elárulja őket. Mondhatnánk azt is, testvérek, hogy hát amikor Istennel beszélgetünk, az nem marad köztünk, de köztünk marad. De Jézus meg akar bennünket tanítani. Amit most a tudtunkra hoz ennek a két embernek az imádságából, az azért van, hogy mi megtanuljunk valamit. Hogy megértsük, mi a különbsége között, a két ember között, az igazi különbség. Azt olvassuk, Jézus így mondja, hogy a farizeus hálaadással dicséri magát. Az a szó, amely úgy állít, hogy megállt ez a farizeus és imádkozott magában, az úgy is fordítható, hogy magához. És amikor elolvassuk, hogy miket mondott ez a farizeus, akkor valóban úgy tűnik, hogy ez az ember inkább magához imádkozott. Azt mondja ez az ember, miközben dicséri magát, így mondják ma a fiatalok, hogy fényezi magát az Isten előtt. Fényezi magát, azt mondja, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Hogy nem vagyok rabló, nem vagyok gonosz, nem vagyok parázna, vagy szétnéz maga körül, vagy olyan, mint ez a kis vámszedőit. Aki szintén idejött a te házadba. Köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan. És mivel folytatja? Azzal folytatja, hogy kicsit rak a tűzre. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez az ember azt mondja, Isten, lásd meg, hogy én túl teljesítek. A mózesi törvények nem írtak elő csak egy böjtöt kötelezően az engesztelés napjára. Azt mondja, én kétszer is böjtölök. A följegyzések szerint hétfőn és csütörtökön szoktak a farizeusok böjtölni, látványosan. Hogy ezt lássák az emberek. Hogy lássák, hogy ők mennyire komolyan veszik az Isten dolgait. És tizedet adok mindenből, amit szerzek. Fontosak ezek a szavak. Ez nem csak azt jelentette, hogy tizedet adott a farizeus abból, ami az ő bére volt, amit kapott munkabérként, hanem mindenből, ami hozzájutott, legyenek azok bármilyen természetű dolgok, azt mondja Istennek, én abból is odaadom neked a tizedet. Úgy állott ez a farizeus Isten előtt, hogy dicséri magát, fölhívja magára Isten figyelmét, hogy az Isten lássa meg azt, milyen jó ember is ő. Milyen jó és kiérdemesült ember is ő. Aki komolyan veszi a dolgokat, mindent dupláz, mindent túlteljesít, mert ő ennyire jó. Nem olyan, mint a többi ember, nincs benne gonoszság, ő nem szokott soha vágyakozva másokéra gondolni, ő neki nincsenek parázna gondolatai, Isten, lásd meg, milyen ember vagyok. Azonban Jézus most engedi, hogy egy kicsit belehallgassunk abba a másik imádságba is. Abba a másik imádságba azt olvassuk, így mondja Jézus, hogy ez az ember még a testtartásában is más. nem emeli fel a szemét, hanem a mellét veri. Ez a fájdalomnak volt a kifejezése. A zsidók sokszor a testtartásukkal is igyekeztek kifejezésre juttatni azt, ami az ő szívükbe és a lelkükbe volt. Az ószövetségi írásokban gyakran olvassuk, hogy hamut, meg földet, homokot szórtak a fejükre. Sokszor úgy imádkoztak a zsidók, amikor Isten előtt alázatban voltak, nem csak letérdeltek, hanem lefeküdtek arccal a földre. Ezzel akarták jelezni, még a testtartásukkal is azt, hogy ennyik vagyunk az Isten előtt. Por vagyunk, semmik vagyunk ő előtte. Arra sem vagyunk méltók, hogy ránk lépjen. Most azt olvassuk erről a farizeus, erről a vámszedőről, hogy nem emeli fel a szemét, csak veri a mellét, és könyörög az Isten előtt. És ez az ima két részből áll. Két rövid részből ez a mondatocska. Az egyik felében ez az ember irgalmat kér Istentől. Méghozzá ez a másik fele egy beismerő vallomással. Bead Isten elé egy kegyelmi kérvényt, és ennek az oka az, hogy ő bűnös. Hogy ő bűnös. Nem magyarázza Isten előtt azt, hogy nem vagyok bűnös. Nem egy olyan kegyelmi kérvényt ad be, amit sokszor a magukat ártatlannak valló fogvatartottak szoktak, hogy a protokoll véget beadjuk, aztán hát, ha bejön. Hanem ez a vámszedő úgy adja Isten elé a kegyelmi kérvényét, hogy azt mondja, én bűnös ember vagyok. Irgalmaz nékem, bűnösnek. Egy beismerő vallomás, és ezzel együtt egy kegyelmi kérvény. Amikor belehallgatunk ennek a két embernek az imádságába, ami Isten előtt Istenhez szól, akkor azt látjuk, hogy a farizeus arra appellál, hogy Isten elismeri majd a teljesítményét, amely másokhoz viszonyítva valóban figyelemre méltó. Másokhoz viszonyítva valóban figyelemre méltó. Ő bőjtöl, többször sokkal, mint az átlagember, ő odaadja a tizedet, mindenből odaadja a tizedet, nem csak a pénzéből adja oda a tizedet, mindenből odaadja. Másokhoz mérten valóban figyelemre méltó a teljesítménye, és erre appellál. A vámszedőnek ugyan nincsen semmije, amire Isten előtt hivatkozhatna, hiszen elítéli őt a törvény, elítéli őt a társadalom, megvetik őt, köpnek rá az emberek is. Nincs semmi, amire hivatkozhatna, de mégis van egy dolog az ő szívébe és a lelkébe, ez pedig az, hogy bízik Isten kegyelmében. Bízik Isten kegyelmében. Honnan tudjuk ezt, testvérek? Onnan, hogy odajött a templomba. Onnan, hogy benyújtotta a kegyelmi kérvényét Isten színe előtt. Ha nem bízna ebben, akkor nem jött volna fel a templomba. Akkor nem állna ott távol, lehajtott fejjel a mellét verve. Azért teszi ezt meg, mert bízik az Úristen kegyelmében. Az az érdekes, hogy Jézus, miután megismerteti velünk ennek a két embernek az imádságát, egyértelműen kijelenti, hogy a vámszedő megigazultan ment haza. Nem úgy, mint Amaz, azaz a farizeus. Testvérek, megkérdezheti bárki, hogy miért olyan nagy dolog ez? Miért olyan nagy dolog ez? Hogy az egyikük megigazultan ment haza, a másik meg nem megigazultan ment haza. Kaptak valami elismervényt? Szebb lett holnaptól az életük? Miért olyan nagy dolog ez? Testvérek, azért nagy dolog ez, mert aki igaz, annak nem kell tartania a bírótól. és annak nem kell tartania az ítélettől sem. Aki igaz, az nem bujkál. Az nem megy át a másik oldalra, amikor rendőröket lát, vagy nem fordul meg, vagy nem tapossa egyből a féket. Aki igaz, annak nincs félnivalója. Testvérek, azt mondja Jézus, ez a vámszedő megigazultan, megigazítva ment haza. Mi alapján fog ítélni tehát Jézus, testvérek? Megérthetjük azt ebből a történetből és ebből a példázatból, ami Jézus célja. Azt akarja, hogy megértsük, hogy Jézus az ő saját mértéke alapján fog ítélni. Az ő saját mértéke alapján fog ítélni. Jézus azt tanítja, hogy a felmentő ítéletnek, a megigazulásnak és megigazításnak nem az az alapja, amit az ember tesz. Nem az az alapja, amit ez a farizeus tett, amit felsorolt szépen az Isten előtt, hanem az Isten felmentő ítéletének az az alapja, amit ő tesz. Amit ő tesz. Amit az Isten tesz. Mert azt mondja, ez megigazulva, megigazítva ment haza. Ennek azért nincs mit félnie, mert az Isten megkegyelmezett neki. Miért lehet ennek az embernek nyugodt az élete, a holnapja és a jövője felől? Egyes egyedül az alapján, testvérek, amit Isten tett érte és vele. Amit Isten tett érte és vele. Kedves testvéreim, arról beszélünk, hogy Jézus Krisztust várjuk. És azt mondjuk, ítéletre fog eljönni ebbe a világba, hogy elválassza az embereket egymástól. És ennek az ő elválasztásának az alapja, az ő saját mértéke lesz. Az igazakat fogja nem igazaktól elválasztani. Hogyan kerülhetsz te és én oda az igazak közé? Hogy ne kelljen attól a naptól tartanod, hogy ne kelljen félned, sőt, hogy várjad ezt a napot. Testvérek, legelőször is be kell nyújtani a kegyelmi kérvényt. Be kell nyújtani Isten elé a kegyelmi kérvényt. És ezt úgy lehet benyújtani Isten elé, ha az ember beismeri a bűnösségét, és beismeri a maga alkalmatlanságát arra, hogy megálljon az Isten ítélő széke előtt. Kedves testvéreim, először meg kell rettenni minden embernek. Aki nem fél az Isten ítélő székétől, az nyilván nem is fog kegyelmi kérvényt benyújtani. Ha te úgy gondolod, hogy elég jó vagy ahhoz, főként más emberekhez viszonyítva, hogy az Isten megkegyelmezzen neked, és az ítéletében fölmentsen, akkor a legrosszabb úton vagy. Akkor a farizeus útján vagy. Ha csak az jár az eszedbe, hogy én mit tettem az Istenért, hogy más emberekhez képest én mennyivel jobb vagyok, akkor a legrosszabb úton jársz. És akkor Jézus Krisztus megjelenése a legnagyobb csalódás lesz, amelyből nincs kilábalás. A kegyelmi kérvényt be kell nyújtani Isten elé, testvérek. Az nyújtsa be a kegyelmi kérvényt, aki látja a maga bűnösségét. Aki érzi és tudja azt, hogy semmim nincs, amivel én az Isten elé odaállhatnék. Nincs semmi. Az életem egy nagy nulla az Isten előtt. És hogyha ő nem könyörül meg rajtam, ha ő nem irgalmaz meg nekem, akkor én el fogok veszni. És az ő ítéletében, az ő elválasztásában a rossz oldalra fogok kerülni. Amíg ezt nem látjuk, testvérek, amíg ezt nem látjuk, addig nem igaz a kegyelmi kérvény. Olyan sok embernél látható az, hogy azt mondja, kegyelmez nekem Istenem, de nem roppant még bele, és nem látta még be azt, hogy a kegyelemre a bűnösöknek van szüksége. Amíg nem látod és nem érzékeled a bűneidet, amíg magyarázkodsz az Isten előtt, amíg bizonygatod neki is csak egy szóval, hogy te milyen jó vagy és kiérdemesült vagy, addig nem jöhet a kegyelem. De a kegyelem azoknak jön, akik teljes beismerő vallomást tesznek az Istenőt, és azt mondják, föladom. Nincs semmi, amire én ezentúl appellálni akarok. Te tegyél velem jót! Testvérek, akiket az Isten megigazít a kegyelem által, azoknak többé nincs félnivalójuk az ítélettől, az Isten ítéletétől. És ezt az Isten teszi rajtunk. Ő nagyon jól tudja, hogy kik azok, akiknek ő megkegyelmezett. És amikor Jézus el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat, testvérek, ő nagyon jól fogja tudni, hogy kik az övéi. Ő ismerni fogja. Tudom. Szívedből, lelkedből benyújtottad a kegyelmi kérvényt. Ismerem az ügyedet. Fölmentettelek, megszabadítottalak. Te az enyém vagy. Ott nem mi fogunk bizonygatni, testvérek. Az ítélő bíró ismer mindent, rólad és rólam. És ő ismeri az övéit. Két példát hadd hozzak nektek az Ószövetségből, olyan emberekről, akik mentek előre az útjukon, azt gondolva, hogy jó és igaz út az, magyarázkodtak az Isten előtt, maguk előtt, és az életükben mégis akkor jött el a változás és a felszabadulás, amikor végre eljutottak odáig, hogy a kegyelmi kérvényüket benyújtsák Isten elé. Mindannyian ismeritek Jónás prófétának a történetét, aki az Isten prófétája volt, de elindult a maga útján, nem arra, amerre kellett volna. Más irányba, maga választotta úton indult el, mert nem tetszett az Isten programja. És gondolta, vagyok én annyira kiérdemesült az Isten előtt, hogy nagy bajok nem érhetnek engem. De érdemes odafigyelni az ő imádságára, amit elmondott ott a Cethal gyomrában, és amelyet megörökít nekünk a Szentírás. Nagyon mélyre kellett eljutni ennek az embernek, hogy beismerő vallomást tegyen az Isten előtt. Azt mondja, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Jónás 2:2. Nyomorúságomban, mikor már nem magyarázkodtam tovább, mikor beismertem a bűnösségemet, az Úrhoz kiáltottam, az Istennel kezdtem el beszélni, mi történt? Ő meghallgatott engem, kihozott engem onnan a halálból. Dávidnak tulajdonítják a 32. Zsoltárt, a bűnbánati Zsoltárok között tartjuk számon. Talán abból az időből való, amikor Dávid vétkezett Betsabéval, de vétkezett az ő feleség, férjével, Úriással szemben is. Azt mondja, megvallottam neked vétkemet. Bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. És te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Remélem, hogy érzitek, testvérek, azt, amit Jézus elmond a vámszedő imádságával kapcsolatban. Azt mondja Dávid, sok-sok évszázaddal korábban megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Dávidot a zsidók a legnagyobb királyuknak tartják. Annyi érdeme volt, amihez hasonlót nem tudnánk összeszedni talán együtt sem. Olyan emberi érdemek, amikre hivatkozhatott volna. Mégis miről val, amikor megvallotta a vétkemet, amikor nem takargattam tovább a bűnömet, amikor elhatároztam, hogy bevallom a hűtlenségemet az Úrnak, Amikor már nem arra gondoltam, hogy vagyok annyira kiérdemesült, Uram, hogy Te elnézheted nekem, ami történt. Hogy vagyok én már akkora ember, hogy megengedhetek ennyit magamnak, és Te is megengedheted nekem. Amikor elhatároztam, hogy megvallom a hűtlenségemet, amikor úgy kezdtem látni a dolgokat, ahogy azt Isten látja, az ő mértéke alapján, akkor mi történt? Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Akkor Te felszabadítottál engem. Akkor Te megigazítottál engem, Uram. Kedves testvérek, csodálatos dolog ez, amelyet mindannyian átélhetünk és megélhetünk, mindannyian megtapasztalhatunk, ha készek vagyunk arra, amire az Úr Jézus Krisztus ezen a tanításon keresztül bennünket bíztat. Eljövetel, advent, Jézus jövetele ítéletre, élők és holtak fölött, fölötted és fölöttem. Kedves testvérem, lásd az Isten kegyelmét és szeretetét abban, hogy itt vagy az ő házában, hallod az ő igéjét, és hadd buzdítsalak téged és benneteket arra, hogy könyörögjünk úgy, ahogyan ez kedves ő előtte. Könyörögjünk az ő felmentő ítéletéért, az ő felmentéséért, az ő megigazításáért. Nyújtsuk be a kegyelmi kérvényt, amíg nem késő. Hogy élhessünk boldog és nyugodt életet. Van az az ének, mi repülünk eléje, mikor jő. Igen. Akiket az Úr megigazított, azok repülni fognak eléje, mikor jő. Mint ahogyan egy régi ismerős elé is kimegyünk, ha meglátjuk a kapuban. Vagy eléje megyünk a lépcsőházban, mert annyira örülünk neki, hogy jött. És lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hegyek, essetek ránk, takarjatok el bennünket. Nem akarjuk, hogy az Isten lásson. Nem akarunk elé állni. Hova tartozol? Kérd az ő kegyelmét szívből, lélekből, hogy meg is kaphassad azt, ő érette. Mert annak az alapja, ami alapján mi reménységgel jövünk és repülünk eléje, nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit a mi Urunk Jézus Krisztus tett, érettünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 256. dicséretünk első három versét énekeljük. A 256. dicséretünk első három versét, irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Mert Te benned bízik, Uram, az én lelkem, és Te benned árnyod alá vetem az én reménységim, míg elmúlnak tőlem az én ellenségim, és míg eltávoznak tőlem én bűneim, csak Te benned lésznek, Uram, én örömém. Te hozzád kiáltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én vége.
helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, az imádság házában, a te házadban. Magasztalunk téged azért, mert kegyelmes Úr vagy, aki abban deled örömödet, hogy a hozzád folyamodókat meghallgatod, és kérésüket a te jó tetszésed szerint megteszed. Köszönjük, hogy kedves előtted az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönjük, hogy kedves előtted mindenki, aki bűnbánattal és alázattal érkezik te hozzád. Kérünk, taníts bennünket, és segíts bennünket, hogy így jöhessünk újból és újból a te házadba, és így szólíthassunk meg téged. Látod, Urunk, hogy sokféle érdemünket tartjuk nyilván, amelyekre gyakran hivatkozunk és gondolunk a te színed előtt. De könyörüljél meg rajtunk, hogy megértve a te igét tanítását, hadd hadatkozzunk egyedül arra életünkkel, halálunkkal, jövőnkkel kapcsolatban, amit te tulajdonítasz nekünk, és amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy kész vagy meghallgatni a mi segélykérő imáinkat és kiáltásainkat. És köszönjük, hogy te valóban megigazítod a hozzád forduló, bűnbánó embereket. Köszönjük, ha ezt megtetted már velünk. Emlékeztessél is bennünket szüntelen erre a te nagy jóságodra és irgalmadra, de hallgass meg azok könyörgését, akik hozzád kiáltanak ezért. Kérünk téged így, önmagunkért, családtagjainkért, szeretteinkért, készíts bennünket, Urunk, a te jöveteledre, hogy ne kelljen attól a naptól és attól az eseménytől félnünk, hanem bátorsággal nézhessünk annak elébe. Köszönjük, hogy te ismered a tieidet, és köszönjük, hogy azért választasz el bennünket, hogy jobb sorsra fordítsad a mi sorsunkat. Köszönjük a te országodnak ígéretétünk, emlékezz meg rólunk, és adjad, hogy sokféle különbözőségünk ellenére, amivel együtt vagyunk ezen a helyen, mégis hadd legyünk egyek előtted, alázatban, békességben, egymás jóra való buzdításában. Hallgass meg bennünket. Amen.